Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal, én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. Ma Nagy Kanizsáról jelentkezünk, külön köszöntöm azokat, akik itt vannak velünk, és azokat is, akik az online térben követnek minket. Természetesen szó lesz Nagy Kanizsa politika történetéről és országos aktualitásokról is. Hirdetném, hogy június 12-én évadzáró vétó lesz Szentendrén, jegyek már kaphatóak, megtaláljátok ehhez az információkat a leírásban. Kezdünk! Szia Bálint!
Szia Kamilla!
Nagy dolog, hogy ma itt lehetünk, nem csak azért, mert ez a vétó 60. adása, hanem azért is, mert egy héttel ezelőtt Kövér László házelnök úr szerepelt ezen a színpadon. Nem tudom a közönségből ki az, aki azon a rendezvényen is itt volt, nyugodtan lehet jelentkezni.
Hoppá!
Akkor majd a közönség találkozón várjuk az élménybeszámolót. De kezdjünk egy másik témával. Bálint, már nagyon régóta nem írtunk a füzetbe, de azt mondtad, hogy ma lenne mit írni bele.
Hát igen, tényleg régen írtunk bele, hogy ez a füzet, amit a Donald Trump elnöksége óta nyitottunk, hogy ez jó-e, hogy mi az, amivel pozitív vagy negatív hazánkra nézve Donald Trump elnöksége, és tényleg nagyon régen írtam bele, és elképesztő rondális ok, nem azt tudom, mi vagy ne beleírva, de amit most mondott, az, hát nem tudom, hogy pozitív vagy negatív, de nézd, kijelentette azt most, hogy Vlagyimir Putyin megőrült. Talán ezt akkor a pozitívra írom, tehát hogy így rájött arra Donald Trump, hogy megőrült Vlagyimir Putyin, és hogy vele nem tud úgy beszélni, hogy eddig akart volna. Meg aztán nagyon sok más dolog nem történt. Ugye van itt, vagy úgy is beszélünk róla, hogy itt van a CPEC rendezvénye Orbán Viktornak, meg az Egyesült Államok Republikánusainak, de most ezt így beírtam, és az a szomorú ebben ugye, hogy ugye volt egyfajta ilyen felfokozott vágyakozás, meg egyébként kampány szlogene Orbán Viktornak, hogy akkor majd Donald Trump elnökségével jön a béke, ugye egy nap alatt békét csinál. Hiába mondja, hogy nem mondta, de mondta, hogy egy nap alatt béke lesz Ukrajnában, hát most már több 120 nap is eltelt már az elnökségében, ami mindig nem lesz sajnos béke, és ott az látszik, hogy ugye amikor éppen azt mondja, hogy béke van, akkor vannak a legkevesebb támadások egyébként Ukrajna ellen.
De akkor evezzünk hazai vizekre, és pár szót beszélgessünk Magyar Péter 1 millió lépéséről, mert ugye lezárult ez az akció, elért Nagyváradig, és most egy új kampányt kezdett, amiben gyermekotthonokat fog látogatni. Bennem felmerül az a kérdés, hogy kicsit úgy tűnik, mintha a Tiszának a sikeres akciói azoknak az lenne a függvénye, hogy Magyar Péternek fizikailag folyamatosan terepen kell lennie és mennie ide-oda, ez nem jelent egy veszélyt abban az értelemben, hogyha minden ahhoz kötődik, minden sikeres akció, hogy egy ember ott legyen jelen, ez nem vezet kifáradáshoz?
Hát neki biztosan veszélyes ez, tehát hogy az a helyzet most is, hogy ezt nem tudom, mennyire fog változni, talán annyiban fog változni, hogy majd ha lesznek jelöltjeik, ugye talán ma volt a Telex nagy interjúja Magyar Péternek, utána ott mondta, hogy nyár végén lesznek jelöltek bemutatva. Szóval egyelőre a Tisza pártnak van, ugye vannak azért politikusai, de lényegében ugye ez Magyar Péternek az ügye. És ugye, amit itt beszéltünk többször is, és az továbbra is áll, tehát ezt a választást vidéken kell megnyerni, nem Budapesten, nem véletlenül vagyunk egyébként itt is, és ezt szerintem pontosan tudja Magyar Péter, és azt látja, hogy neki, hogyha mozgásban van, hogyha akciókat csinál, akkor tudja valamilyen szinten, sőt szerintem most már teljes mértékben kompenzálni azt a hátrányt, ami egyrészt abból van, hogy nincsen olyan sok, nincs több Magyar Péter, kettő az, hogy nincs az a propaganda, meg az a fajta több ezer milliárd forintnyi közpénz mögötte, mint ami a másik párt mögött van. Szóval ezek az akciók igazából azért jók, mert ugye ő jó kifejezéssel élve, ő keltezi a közbeszédet, és ugye az történt, hogy ugye mondta ezt a beszédét Orbán Viktor ugye Tihanyba, amiben, és akkor megint megpróbálják azt mondani, hogy nem, de igen, a két azt mondta, hogy ő igazából a magyar gyűlölő szélsőjobboldali jelölt mellé áll, és hogy mennyire jó lesz vele együtt dolgozni, majd népek szuverenitásán, vagy nem tudom, mi az új kifejezés. Ez olyannyira így van, bocs, zárójel, hogy ugye van egy, volt egy pár nappal korábban egy ugyanilyen CPEC rendezvény Lengyelországban, ahol fel is szólalt a bukott elnök előtt, és azt mondta, hogy hát vigyázzatok majd, ha Magyarországon is vesztetek meg Lengyelországban, akkor aztán eljön majd a nem tudom is, a vókisták kánoánya, most viccelek, de hogy ilyen szinten vannak szövetségben egymással. És ugye ekkor indult el Magyar Péter.
Ez volt a reakció.
Ez volt a reakciója, és ugye közben az történt, hogy kicsit beszéltünk az előző vétóban róla, de azért mégiscsak azért azóta már jó kis idő eltelt, meghirdette ugye Orbán Viktor a Harcosok Klubja rendezvényt, és ugye az egyik oldalom Harcosok Klubja, a Béke Harcosok Klubja, vagy nem, szóval már kicsit már nehéz ebben az ideológiában kicsit, tehát azért harcolunk, hogy legyen béke, vagy azért békülünk, hogy legyen harc, és a másodon pedig ugye egy ember egy csapattal sétál egyébként békésen az egyik. Szóval ezek azért a politikai ilyen nagy szimbolikus harcokról is szól, és ezek azért ezekben nagyon beletalál Magyar Péter, és nagyon lehet látni, hogy mi a különbség a két Magyarország kép között.
De ezért is kérdezem ezt a fizikai jelenlétet, mert ugye a sűrű csütörtökön, ugye Gyurcsány Ferenc lemondása és a pápa megválasztása mellett
pápai gyerek.
Úgy kezdődött a reggel, hogy Magyar Péter megjelentette azt a hangfelvételt a honvédelmi miniszterről, és ezt elmosták alapvetően az események. Ez nem volt egy sikeres kampány. Lehet, hogy annak a csütörtöknek az eseményei, de tulajdonképpen akkor figyelnek fel az emberek a Tiszára, amikor Magyar Péternek valami személyes akciója van, amikor kimozdul, és egy ilyen hangfelvétel valójában nem tudta megmozgatni a nyilvánosságot.
Hát nem tudom, hogy mennyire volt sikeres, hogy mennyire nem volt sikeres, azt én nem tudom még, nyilván kevesebb fényt kapott, mint hogyha nem akkor mondott volna le a pápai gyerek, hanem, és a pápát nem akkor választották volna meg, de azért az utána lévő szintlépése a Fidesznek, hogy akkor itt most már elindult, tényleg ez a kelet-közép-európai kémjátszma, és tényleg már ugye itt nincsenek nagy, csak a Mura van itt a közelben, de ugye a Tanú című filmben ugye a Dunánál volt, a Csőszkunyhóba találkoztak, ugye a felek egymással, 42-ben ismertem meg Dániel Zoltán, szóval, hogy amióta ez így zajlik, az volt az így a szintlépésnek az ilyen, nem tudom, berobbantója, hogy kijött egy felvétel erről a miniszterről. És ugye, hogy aztán ez hogyan kulminálódik, ugye most már ugye azt ugye úgy néz ki a magyar nyilvánosság, hogy ugye van a Harcosok Klubja, most megpróbálom lefordítani, van a Harcosok Klubja, hogy az kicsoda, micsoda, kifizeti, a végén mi fizetjük, de hogy milyen átételekkel fizetjük mi, mondjuk közpénzből, azt nem lehet látni. És akkor van egy ilyen világméretű összeesküvés, aminek az egyik ilyen főszereplője az Weber, Soros György, Alex Soros von der Leyen. Ebből az a jó, hogy ugye Alex Sorosval nem, de Sorosnak volt az ösztöndíjas Orbán Viktor, von der Leyent megszavazta, Max Webert megszavazta. Én egy? Jó? Nem Max Weber, már megint rosszul mondom. Manfred Weber, Max Weber, az egy egészen más történet. De a lelkemben így ez jön fel, és szerintem ez már egy valami reménynek a hangja. Na mindegy, szóval nem Max Weber, hanem Manfred Weber. És van ezek az oldalon, ezek vannak az egyik részén. A másik részén van Ukrajna, és ugye Ukrajnából jön minden, ami rossz Magyarországra. És most egy kicsit, hagyd mondjak egy pár mondatot, és már tudom, hogy ezt mindig mondom, és nem is akarok most túl ilyen rage-elni ebben, de hogy azért az mégiscsak valahol egészen döbbenetes, hogy egy szomszédos országban, ahol egyébként meglehetősen sok magyar ember él, aki 3 éve háború alatt van egy olyan kampányra felhasználva Magyarországon, ami most már olyan szinteket ér el, hogy tényleg az van az hivatalos kampányban, hogy ha Ukrajna EU tag lenne, akkor nem tudom, az élelmiszereink meg lennek mérgezve, a gyerekeink nem tudnának iskolába menni, az öregeink a fantasztikus magyar egészségügybe valami rosszabb ellátást kapnának, és mégiscsak, amikor ez egy kampány, tudom, az egész egy ilyen, de a kimondott szónak meg az írószónak mégiscsak van ereje. És ugye ez odáig ment, hogy tegnap a fővárosi közgyűlésben a ukrán zászlós trikókat akart átadni a Fidesz képviselője, a Tisza képviselőjének, akik nem fogadták el, aztán dobálták egy másnap, aztán a Karácsony Gergelynek, ami, tehát még egyszer, tehát egy hadban, vagy egy háborúban lévő országnak, és hogy csak azt fordítsuk le ezt egy másik viszonyban, mi lenne akkor, hogyha egy másik közép-kelet-európai országon legyen mondjuk, legyen mondjuk Csehország, és Csehországban a Babis, aki mondjuk Viktornak a barátja, de mondjuk akkor lenne egy, mondjuk nem tudom, ha csak avval kampányolna, hogy a magyarok azok milyenek. Csak a magyarokat így kivenni. És piros fehér zöldes trikókat dobálnának egymásra, és azt mondanák, hogy ha jönnek a magyarok, akkor majd elveszik a élelmiszereteket, a TB-teket, a nem tudom, csodákat. És ugye ezt kéne átgondolni, hogy mit művelünk, és akkor most visszatérek a gondolatomnak a legelejére, tehát, hogy egy ilyen kémjászma van itt felrajzolva, amit szerintem valójában, én nem tudom, hogy itt nézőtéren hány ember hiszel, hogy az történik, hogy...
Hogy hány ember érti.
Hogy hány ember érti, mert ugye én is már kevésbé tettem, hogy Ruszin Szendi Romulus olyan ukrán kém volt, akit korábban a Fidesz nevezett ki, de így beépült a rendszerbe, akkor még nem sejtettem, és ugye ennek ugye van egy olyan érdekes vetület, hogy egy csomó ilyen nerközeli oligarha, és aztán már kémé válik, akik ezzel ukránok voltak, csak nem tudtak róla, mint amit mondott a jó képességű Mráz Ágoston Sámuel, meg Lánci Tamás, hogy valaki úgyis lehet ukrán propagandista, hogy nem is tud róla.
Van egy másik kampány is, ami valamennyire kapcsolódik ehhez, ez az úgynevezett cenzúra törvény, amiről már sokat
kapcsolódik beszél. Kapcsolódik
is? Mondom, kapcsolódik, de annak lehet, hogy egy másik célja van, sokan arról beszélnek, hogy ez inkább valami terelés volt, és az volt a Fidesznek a vágya, hogy beszéljen a sajtó önmagáról, és akkor majd elterelődik a figyelem Magyar Péternek a menetéről. De úgy látszott, hogy nem ez történik, és egyszerre volt figyelem a Nagyvárad felé tartó Tisza meneten, és egyszerre volt figyelem azon, hogy mi történik-e körül, a cenzúra törvény körül, össze is hívtak ugye egy tüntetést a Kossuth térre, azon is elég sokan voltak, tehát olyan, mintha maga a gumicsont technika, hogyha egyáltalán ez volt a szándék, nem működne.
Hát nem tudom, szerintem a szándék, hogy mi a szándék, azt nem mindig lehet tudni, és lehet, hogy azért, mert lehet, hogy ők se tudják. Tehát én azt gondolom, hogy van egyfajta ilyen pánik üzemmódja a Fidesznek, ami abból áll, hogy azzal nem szembesültek nagyon régóta, hogy bármit csinálnak, a népszerűséget nem tudják igazából stabilizálni, de semmiképpen sem tudják növelni. Lehet, hogy a szavazóknak az elszántsága növekszik, de a népszerűségük nem növekszik valójában. És én direkt összeírtam, hogy az elmúlt két hónapban miket mondtak nekünk. Ugye volt szó arról, hogy a nyugdíjasok visszakapják az áfát valamilyen módon, ugye ebből eddig az történt, hogy 30.000 forintot fognak kapni, tehát nem az, hogy nem csippantanak meg a marinéni a piacon, hanem kap 30.000 forintot. Aztán az volt a program, hogy legyen minden faluba ATM. Aztán az lett, hogy legyen benne az alaptörvényben, hogy legyen készpénz mindenkinek. Aztán legyen az, hogy minden város meg tudja szabni, hogy ki költöztenek bele oda, tudjuk, hogy ez miért van. Ugye aztán, amit kedvenced a teremtési sorrend, ugye azt már egyszer mondtad, úgyis köszönsz nekem most már, de aztán ez megfordult, aztán egy módosítóval, aztán lett a három, aztán a két gyerek megesetnek az SZIA mentessége felvenő sorrendbe, aztán lett a templom felújítási program, a kocspak program, aztán betigatották a pályát, amit igazából Bóka János szerint nincs is betigatva, meg a Gulyás Gergely szerint se, de aztán igazából be van tiltva.
Puskás stadionban meg lehet tartani, ott volt a
válasz. Ott lehet, Pride a Puskásban, és akkor aztán volt, ami aztán most lehet is, hogy olyan nagy takarítás belengedve, ami nem húsvéti lett, hanem egy ilyen késői, már inkább pünkösdi nagy takarítást, szép szimbólumok. Aztán volt a drogügyi kormánybiztosnak, aki után beszólt a Pogányi Dulónak, hogy most már ez már elég volt már, és aztán volt az állatvédelemre 1 milliárd forint. Na most elmondtam kb. Lehet, hogy valamit kihagytam. Ez az, ennyi korábban ezzel választást lehetett nyerni. Ezekkel az életekkel. És most igazából egyik sem működik.
De egy gondolat még a cenzúra törvényről. Ugye beadtak egy módosítót, ami most már azt jelenteni, hogy az idén elutalt, vagy elküldött, felajánlott 1%-okat sem kaphatják majd meg azok a szervezetek, akik rákerülnek a szuverenitásvédelmi hivatal listájára. Mi lehet ebben a szándék, hogy ezt már a felajánlás után, tehát a határidő után adták be ezt a módosítót?
Hogy mondjak, majd a szuverenitás védelmi hivatal, csak ne keverd le, de válaszolok a kérdésedre. Tehát az első az az, hogy szerintem, hogy szerintem az elején, tehát nem tudták, tehát a jogszabály kész volt, vagy nem, a jogszabály valamilyen módon meg volt, össze volt rakva, ugye nem volt elég a ChatGPT-be beleírni, hogy az orosz törvényt fordítsd le magyarra, hanem kicsit még, azt kellett kicsit még vele mókolni. És ott volt egy hiba, hogy nem tudták azt, hogy akkor az adóév az mit jelent, tárgyév, adóév, folyóév, ezek három különböző dolgok, és szerintem ott hát muszáj volt ezt változtatni. Soha én, amikor az egész dolog megszületett, és hogy már korábban itt adásban is beszéltünk, hogy ez az első. Miért vennék el jövőre a Partizánnak az eszélyát? Akkor már érted, már választások után vannak. Most kell elvenni, hát most mi jövőre, hát az mi messze van. Ez az egyik. A másik az az, hogy látszik az, hogy van azért egyfajta belső vita a kormánypárton belül, hogy itt az emberarcú fideszesek, a nem emberarcú fideszesekkel szemben, ha lehet ilyet mondani.
Ez egy valódi vita, nem pedig egyfajta kifárasztás, hogy most mindenki spekuláljon, hogy mi lehet a kormányzati szándék.
Hát nézd, hogy valaki jogásznak vallja magát, akkor azért a visszaható, visszamedőleges jogszabályalkotás azért nehezen megy le a torkán. Nyilván van az a torok, amin lemegy minden, de azért ez egy nehezebb dolog. Szóval Gulyás Gergely mégis azért egy végzett jogász, ügyvéd, törvényalkotási bizottsági tag volt, elnök volt, volt ott minden, arra büszke, hogy mennyire a magyar alkotmány őre. Ugye ott van Navasis Tibor, ugye a másik emberarcú, akkor ott van ugye a Lázányos, aki ilyen fél emberarcú, tehát aki azt mondja, hogy azért végigcsak azért vannak jó, amiket be kell, szóval ezek azért nehéz ezeken ezt ilyenfajtán átmennie, de amit akarok mondani valójában ebben. Tudtuk azt, beszéltünk itt adásban is róla, hogy ez fog történni, ki fog pécézni csoportokat, akik kicsik, nem tudnak igazából nagy tüntetéseket szervezni, igazán nagyokat, mert ugye lehet, ami igazán nagy az én fejemben, az mondjuk 500 000 ember, az igazán nagy, azt tényleg azt nem lehet megkerülni, azt, arra nem lehet nem beszélni, de ami kicsi, most kicsit úgy érzem, hogy 100 000, tehát az embernek saját problémája, szoronganak tőle, félnek tőle, el akarnak ebből az országból költözni, nyomorfekők lesz tőle, de kicsi csoportok, akik nem tudnak egymáshoz összekapcsolódni. És ezeket elkezdem így nyomkodni, és meglátja majd, hogy akkor ki fog nagyobbokat kiabálni. És mondom még egyszer, én nekem undorító dolog ez, és még egyszer nem tudom azt már többször elmondani, aljas, és egyébként miniszterelnökhöz méltatlan viselkedés ez, de nekik már ilyen szempontból semmi sem világa, nem akartam mondani igazából. Az az, hogy ugye valamikor ugye úgy indult a Fidesz, hogy amikor miután már liberális lett, hogy ő a Polgári Magyarország pártja. Most a Polgári Magyarországnak az a egyik fő ilyen attribútum, a tulajdonsága, adót fizető emberek, akik beadják a közösbe a pénzüket, és megvan a lehetőségük arra, hogy az adójukban, amit leadóztak, utána 1+1%-ról ők maguk dönthessenek, mint cselekvő polgár, hogy kinek adjanak még a saját megkeresett pénzükből támogatást. Nagyon régen van ez a rendszer. És azt mond ennek a 1,5 millió embernek körülbelül, hogy amit te döntesz, a te szuverén döntésed, a polgári döntésed, azt én így előtt elveszem tőled, amit te mondasz, le van szarva, én helyette valami más mondok. És ezek is olyan élmények, hogy már látszik, mert nem is adnak már a látszatra se, hogy ahhoz a korábbi kategóriához, embertömeghez beszélnek, akik adták annó a Fidesznek a gerincét, mondom, öntudatos polgároknak. És ebben ez a, hiszen sok ember csak most sem szembesül azzal, hogy hiába volt ugye a Orbán rendszer legelén ugye a magánnyugdíj pénzek elnyitandolása, ami körülbelül ugyanez volt. Hiába volt a visszamenőleges hatályú 90%-os büntetőadó, de most az van, hogy valamit léptél, beadtad az elektronikus bevállásodba, vagy papíron, de hát elektronikusan, és leszarják, hogy te mit akarsz. Tehát effektíve szembe köpnek ebbe a dologba. Ja, inkább adjuk oda a Big Farmás nagy alapítványnak, mert az ott jobban néz ki. És ezek a dolgok inkább azt mutatják meg, hogy van ebben, szerintem ebben a törvényben, hívjuk Lánci törvénynek, szóval Lex Lánci, mégis csak a végrehajtója. Ifjabb Lex Lánci. Szóval, hogy az a lényege, hogy a fegyver ott legyen, mindig lehessen revolverezni, és lehessen bosszút állni. És ugye ezek sokat beszélünk itt a vétóban, a Lázár János, hogy mi lesz vele a jövőben, hogy ő lehet-e a Fidesz vezetője, lehető miniszterelnök, lehető majd valamilyen újfajta konzervatív politika. És nézd meg azt a videót, amikor a telexesekkel beszél, hogy fél az egzisztenciájától, és valaki, aki egész életében, de tényleg egész életében, közpénzben, a közben dolgozott. Soha más munkája nem volt. 20 éves korától kezdve először, mint táskaorozó, aztán, mint polgármester, aztán, mint országgyűlési képviselő, aztán frakcióvezető, meg miniszter, meg nem tudom, micsoda, egész életében a magyar államból élt, hogy mer ilyet mondani egy másik embernek, hogy félti az egzisztenciáját. És ezek azok a fura ilyen kis kikacsintások, kiszólások, amiben az látszik, hogy valami azért nincsen rendben, valami fajta feszültség mégiscsak van a Fidesz, mert különben nem lenne ez. És akkor az utolsó ilyen gondolat, hogy mi ennek a célja. Szerintem az a célja, hogy mindig próbálkoznak azzal, hogy mik azok a pontok, amivel vissza lehet a beszédet terelni arra a térfélre, amiben ők érzik magukat jól. És én az a helyzet most, hogy egyetlen egy ilyen téma van, amiben magukat jól érzik, ez az Ukrajna kérdés. Mindent oda próbálnak beterelni, mindent arra akarnak menni, mert tudják azt, hogy abban van egy relatív többségük. Nem abszolút, egy relatív többségük. Legalább ott van valami remény arra, hogy feljebb menjen a megítélésük, és ezért minden, bárki bármiről beszél, megy bele az Ukrajnába. És tényleg a legutolsó mondatom, és ez is ugyanez a polgári Magyarország, nem polgári Magyarország. Szóval az volt a mondás, hogy ez egy olyan kérdés, ami ugye nincsen asztalon, nincsen terítéken, de mégis nekünk kell ebben döntenünk. Nem népszavazás lett erről kiírva, ők döntőni szavazás, nem, hanem 10 milliárd forintért kiírtak erre egy nemzeti konzultációt egy kérdéssel. És oda jutottunk el mostanra, hogy aki igennel szavaz, tehát átgondolja, magát polgárnak gondolja, és igen gondol rá, az hazaáruló.
De az eddigi nemzeti konzultációknak is ez volt egyébként
a nem mindegyiknek, a nem mindegyiknek.
Kicsiben valamennyire ez látszott, de ha már belső feszültségek és bosszú, azért az elmúlt napoknak volt még egy váratlan eseménye. Gál Gergely kicsekkolt a KDNP-ből, és több helyen is interjút adott, volt nálunk is a Partizánon, és hát eléggé megmagyarázhatatlannak tűnik, hogy valójában mik lehetnek Gál Gergely szándékai. Ugye itt több elmélet is kering. Ugye az ő panaszai arról szólnak, hogy egyrészt Semjén Zsolt durván beszélt vele egy értekezlet alkalmával, illetve hogy a KDNP-nek a saját karaktere az nem tud dominánsan megjelenni, és a Fidesz mellett teljesen eltűnik. És persze lehet, hogy ez igaz, és lehet, hogy ez már nagyon régóta bántja Gál Gergelyt, de azért mégis egy ilyen kilépésre, és egy ilyen utána nyilatkozott cunamira, amit tőle végül is meghallgathattak az emberek, szóval ez egy nagy rizikóvállalás ahhoz képest, hogy az a fő panasza, hogy a KDNP-nek nincsen önálló arculata, ami azért gyakorlatilag már elég régóta így van. Van egy másik elmélet, ami szerint Gál Gergely arra számol, hogy kormányváltás lesz, és szeretne minél előbb, vagy még ameddig lehet elhagyni a Fidesz hajóját, és úgymond zöld kártyát szeretne. A kommentmezőkben egy ilyen típusú elmélet is van, illetve van az is, hogy egyszerűen csak rosszul mérte fel azt, hogy ő neki mi a mozgástere, és mi az, amit mondhat, és nem ez az útja valójában a belső megtisztulásnak. Te hogy látod?
Sehogy. Tehát ennyire beszélnék a Párbeszéd belső dolgairól is.
De nem furcsa,
hogy... Ja, de jó, bocs, biztos viccelek. Tehát, hogy,
sőt, egy olyan elmélet KDNP... is van, hogy ez konkrétan a Fidesznek a csele, és egy ilyen Magyar Péteri gesztussal, most ő is egy ilyen...
Egy ukrán csel.
Egy ilyen új keresztény demokrata pártot alapít.
Jó, ezt én is hallottam, tehát mindegyik elmélet hallottam, de mi annyira szürreális az, hogy valaki 15 év után jön rá, hogy Semjén Zsolt csúnyán beszél vele egy elnökségi ülésen, ami nem tudom, miről beszélgettek az elnökségi ülésen, ugye, mert ugye az van, hogy Orbán néha azt mondja, hogy koalícióban van a KDNP-ben, de az már maga is röhög, hanem akkor van egy olyan párt, aminek ugye lehet, ugye egyetlen egy létezése van a KDNP-nek, az, hogy lehet belőle két frakciót csinálni, és lehet még több pénzt felvenni az országgyűlésben párt alapítva is, meg frakció támogatásba is, illetve, hogy néhány ember, ugye tudod ki a nagy híres KDNP-s, Navasis Tibor, ugye ő mégiscsak, ugye ő maradt benne a KDNP-be, ugye mindenki más kilépett az Európai Néppártból, aztán már ő is kilépett, de ideig benn maradt a KDNP-be. Szóval én a KDNP belső életét azt mondjam, kevésbé követtem, és nem is szeretném követni, de hogy azt én azt tudom elképzelni, hogy valakinek a fejében lehet, hogy az megmozdul, hogy akkor abból csinálnak egy ilyen KDNP Noé bárkáját, amiben aztán a, nem tudom,
Ahol majd lesznek érdemi viták a szakbizottságok.
Az biztos, akkora viták, hogy csak na, és ugye, ugye ez volt ugye a Sümegen, és mi azért érdekes különben, mert ugye Tapolcán jártunk valamikor, és a Sümeg az választó között, és ugye a Sümegen lemondott az alpolgármester, és akkor ugye a KDNP-s alpolgármester, ugye ez azért érdekes, mert a Sümeg az a billegő része annak a körzetnek, de egyébként az, hogy egy ember bejön hozzánk a Partizánba, és elmondja, hogy a KDNP hogy működik 15 év után, hát ennek szerintem, hogy mondjam, én nem akarok, hogy ukránokat Ukrajnával vádolni őt, de hát eléggé ukrán kémszaga van ennek, hogy vagy valaki. De körülbelül, de szépen, most magamat, tehát hogy mondjam, tehát ezek a dolgok azok, amiket tehát el tudom képzelni, hogy valaki ennyire naív, de azért az egy nagyon nagy képzelőerő kell. Szóval, hogy 15 éve mit ebbe az országba él, akkor most jön rá arra, hogy most már, na ez már, na itt már elég. Szóval amikor az elmúlt 14 év volt, az nem, de amikor a Semmilyen Zsolt rosszat mondat rám, meg Rondán, na ott ne tovább. És olnok be a Partizánba, meg a Telexbe, meg az egész magyar médiába.
Jó, hát akkor Gál Gergely titkát nem tudtuk megfejteni, de ma volt a Szípek, ahol...
Ma kezdődött a Szípek, Kamélia.
Igen, ma kezdődött a Szípek.
Próbáld degradálni a Szípeket egy napra.
Sorbán Viktor beszédet mondott, aminek a tartalma tulajdonképpen az volt, hogy egyszerre dicsérte a világ patriótáit, és osztott ki mindenkinek mindenféle feladatot.
Jó vezető, ezt csinálja. Dicsér és feladatokat ad.
Mi ennek a rendezvénynek a magyar belpolitikai jelentősége, és Orbán Viktor beszédét hogy kell értékelni, vagy ennek az egésznek a kontextusa egyáltalán a mindennapok szempontjából számít-e?
Amikor készültem erre az adásra már ma reggel, mert akkor ültem otthon, és néztem a Patrióta nevezetű YouTube csatornát, nem tudom, hogy hányan ismerik itt a közönség körében, érdemes különben, mert nagyon jó. Az önök pénzéből van, tehát ilyen szempontból, tehát egy közös termékünk, és ott ez a Szípek rendezvény előtt volt, és ott úgy nézett ki, hogy ugye arra jött, ugye a Patrióta, a Partizán, erre ugye egy ilyen ellen Partizánnak indult a mi pénzünkből, közpénzből, és úgy nézett ki, hogy volt egy hölgy, és két úr előbeszélgetett a világ dolgairól. Az egyik, mindketten az Alapjogokért Központnak a munkatársai voltak, az egyik úr ilyen öltönyben volt, a másik pedig, mint hogyha éppen talán a Balatonról így egy ilyen sikert ingbe, meg ilyen mokaszínba bejött, és akkor így ültek ott, és akkor végre világpatriótái egyesületek, és itt van a Kánoán mindjárt, és tehát olyan szinten tűntek ürizötteknek, mint szóval semennyire, ezt akartam mondani, tehát, hogy a teljes békében és kényelemben várták Orbán Viktor, tehát Orbán Viktor megjött, és ugye az a lényeg ennek a Szípeknek, és hogy mondjak erre egy pár mondatot, szóval, hogy egyrészt, mint kérdezte, hogy ez mi a jelentősége, ez is a mi pénzünkből van, tehát közös érdemünk, hogy ide jöhet egy ilyen, ez az amerikai műsor, aminek, hogyha ha egy percig is komolyan vennénk a szuverenitásvédelmi hivatalt, meg a szuverenitásvédelmi törvényt, akkor ez például egy szuverenitásvédelmi kérdés, hogy egy másik, egyébként nem Európai Uniós országnak a párpolitikai rendezvényét mi állami és közpénzből finanszírozunk évek óta, hát azért az ott nyikorog, de a lényeg az az, hogy ez egy most a Millenáris Parkba került megrendezés, már annyiszor már, ahol nem nagyobb, nem kisebb emberek, mint Boár Dániel, meg Déri Steffi volt a másik szövetető, ami azért is különösen jó, mert a Déri Steffi egy olyan szoknyában volt, amire az volt rájövő, hogy no walk zone. Különösen ízléses volt ez a dologban, de remélem, hogy ő volt, majd biztos majd kiavítanak, és ez is azért úgy is jó, mert ugye ők, ugye az egyik közül, az egyikük, ugye a Boádani, ugye a harcosok klubja is, tehát hogy ő egy ilyen univerzális csávó Somogy megyéből, a riporter. Na, és a lényeg az most, hogy már túlsóhoz foglalkozunk ebben, és a lényeg az, hogy a magyar és az amerikai himnusz után, ami az amerikai tényleg azt látta volna egy amerikai, akkor lehet, hogy elsírja magát, hogy így énekeljük Magyarországon, ez is mindegy, de ami viszont érdekes az, hogy Orbán Viktor akkor úgy volt ott, mint hogy ő az egésznek a vezetője. Tehát, hogy ezt ő találta ki, itt vagyok, szevasztok, Trump, a spanom.
Hát mindenkinek megmondta, hogy mi lesz a...
És elmondta, hogy mik a feladatok. Figyelj, a lengyelek nyerjétek meg, csehek nyerjétek meg, a georgiai már megnyerte, a macedón az már oké, és akkor, hogyha meg lesz, akkor menjünk és elfoglaljuk Brüsszelt, és akkor vége van a vokosoknak, meg a nem tudom micsodáknak. És az egészből nekem az jött le, hogy egyrészt... Szóval Szóval amiket itt mondok, tudom ezt mondani, hogy nem mondjam, de kicsit hagyd mondjam, hogy... Hogy lényegében ugyanazt csinálja, tehát klasszik, tehát lényegében ugyanazt csinálja, mint ami a többieket vádolja. Tehát amivel vádolja a liberális elitet, ahogy ő mondja, pontosan ugyanazt csinálja, tehát hogy sőt, még bizonyos szempontból rosszabbul is, mert hogy Amerikában nincs közpénz a politikában, hanem gazdag emberek dobják össze, és úgy lesz a politika, hogy mindenki fizet, nem tudom, sok millió dollárt támogatásként Magyarországon, a mi pénzünkből csinálják ezt.
Persze,
a politikát.
Nem biztos, hogy konzisztenciát feltétlenül érdemes keresni bármilyen politikus.
Semmi fajta konzisztencia nincs benne. Az a lényeg ebben, hogy ebben ő próbálja magát úgy mutatni, hogy egyik tényleg egy komoly ember, aki nincsen elszigetelve, és nincs, de az az érdekes, hogy se magasrangú amerikai kormányzati ember nem volt benne, se Le Pen, se Meloni nem volt ott, hanem a szokásos branchnak mondta a dolgait, és ugye megint ne felejtjük el, tényleg ne felejtjük el, és ez a laknázóinak a mániája, és teljesen igaza van, hogy ezt mindig mondjuk el, hogy ahányszor meghirdette Orbán Viktor, hogy jövőre elfogadjuk Brüsszelt, ahányszor csak 1000 forintunk lenne, akkor egy jó esténk lenne, mert tényleg erről szól 14 óta minden, hogy na most már csak egy ízét, már csak nyergelni kell, meg már meg kell fognunk a nem tudom micsodát, meg már kész vagyunk, meg már arra van, és el fogjuk fogalni, és egyszer se sikerült. Hogy egyre közelebb kerül-e hozzá, azt mondja, meglátjuk, de a lényeg az, amiket mindig mond, hogy már csak egyet kell lépni, az nem következik be. És ebben az egész beszédben azt hiszem az érdekes, hogy van egyfajta, szóval az nagyon nehéz, és tudom, hogy mondani, nem kell semmivel se konzisztenciát keresni, valóban nem kell, a politika nem erről szól, de azért az ilyenkor mindig kijön, hogy amit mi Magyarországon mondunk, mert hogy a Fidesz mond, hogy Magyarország az első, patrioták vagyunk, nem érdekelnek a többiek, mindenki hülye, ha mindenki ezt mondja az adott országába, akkor ez egy milyen szövetség? Hiszen akkor ugye mindenki hülye, csak én nem vagyok hülye, és akkor egymás mellett ülünk, de hogy igazából ők is hülyék. Szóval, hogy egy ilyen fura dolog, és ezt próbálják így összerakni, és ami nekem nagyon érdekes ebben még, hogy amikor így kifele beszél Amerikába, hogy őt értsék meg, hogy hallgassák meg az ő hangját. Tehát Magyarországon a lakosság csere, mint ilyen Amerikában, mint egy nagyon, hát egy borzasztóan sajnos, szomorúan, de ismert, és sok ember által hit dolog, hogy ugye ide akarnak hozni az Soros a migránsokat, és ki akarnak minket innen üldözni. Ugye ez csak ilyenkor mondja ezt a szöveget, szóval máskor nem mondja. Na mindegy, szerintem ennyi, nem beszélünk többet a szípekről, és még tart, és még 2 napig van, és azon mondom még egyszer, a mi közpénzünkből van, tehát örüljünk neki, és legyünk rá büszkék, hogy mi vagyunk a konzervativizmus európai bársája, és reméljük, hogy már csak 320 napig.
Igen, nem sokára rátérünk a nagykanizsai történésekre, de annyi minden történt az országos politikában, hogy még mindenképpen fontos lenne szerintem beszélni arról.
A Lánci Tamásról.
Lánci Tamásról is fogunk beszélni, de beszélünk arról, hogy azért az elmúlt héten több előadó művész nyilatkozott úgy, amit lehetett azért elég egyértelműen kormányi kritikának értelmezni. Nem is ez az érdekes, inkább az, hogy erre kaptak olyan típusú reakciókat a kormány részéről, vagy inkább különböző fideszes politikusok részéről, ami hát beszólásnak, szurkálódásnak minősíthető, és ez az én személyes benyomásom szerint egy politikailag hibás gesztus, ugyanis, hogyha azt nézzük, hogy milyen zenészek szólaltak meg, akkor az ő népszerűségük azért politikai oldalakon átívelő, és talán ismertebbek és elismertebbek is, mint adott fideszes képviselők, tehát azt közvetíteni a nyilvánosság számára, hogy te eddig velünk voltál, és már nem vagy velünk, ennek nem tudom, hogy mi lesz a politikai haszna.
De mondd ki nyugodtan, szóval, hogy Hoppá Péterre gondolsz, aki nem a legélesebb kés a fiókba. Baranya megye 2. számú osztályosi képviselője, aki úgy kommentálta a Karamellnek a beszédét, hogy 22-ben még velünk voltál. Hát, igen, és most már nem. Tehát, hogy ennek ez a lényege, hogy ezért az emberi akkor ezt nem nagyon mutatja. Ami érdekes, hogy ezek az embereknek a nagy része az elmúlt 15 évben nem nagyon szólalt meg, és főleg nem ilyen nyilvánosan, szóval főleg 1-2-3 napon belül ennyire sűrűen, hogy a halott pénz is mondott, a Karamell is beszélt, Betonhoffról lehetett tudni, és hogy egyre több ilyen nagyon népszerű előadó művész áll ki, vagy mond valamit, elmondja a politikai hozzáállását. Szerintem ez rettentő veszélyes a Fideszre nézve. A Karamell szerintem az kifejezetten veszélyes rá, pont azért, mert az a beszél, amit ott ő mond, az egy nagyon szerintem érzelemdús valami volt, és abból az látszott, hogy ezt ő nagyon komolyan gondolja, és ez egy tényleg egy átállás ebből a szempontból. És ugye ez a kérdés, hogy a Fidesz kormányzás mennyire ment így a lelkünk legmélyére, vagy a magyar nép lelkének a legmélyére, 15 évbe uralkodnak felettünk, ugye ma van a 15. évfordulója annak, hogy Orbán Viktor második kormánya 2010-ben átvette a kormányrudat, és ez rengeteg idő. És generációk, most a két generáció lassan nő fel, úgyhogy igazából nem ismert más, mint ezt. És ezek a kifejezések, ezek a mondatok nagyon fontosak, és ide utalnék arra, hogy pontosan az, amit mondtál, hogy igen, nagy felelőssége van Magyar Péternek, hogy ilyenkor ő viszi ezt a kampányt, de hogy az egy csodálatos ilyen politikai szimbólum ütközés még egyszer, amikor üvöltenek az egyik oldalon, hogy együtt vagyunk, és csak egység vagyunk, és háború, és nem tudom, győzök le a Lipsiket, és a máskodon pedig, meg mondjuk egy Karamell ott Szegeden a Domtéren elmondja, hogy ő miért gondol más a világtól. És ez most szerintem egy nagyon veszélyes pontja a Fidesz kampányának, mert itt megy arra, abba a pozícióba bele, amiben nekik muszáj lenne valahogy ebből kitáncolniuk, ebből az erőszakosság kérdésből, és az látszik, mint egyre jobban beljebb mennének. Tehát nincs, kevés olyan fideszes politikus van, és ez akikről úgy igazán elhetni, hogy egy ilyen béke, vagy békés valaki. Tehát, hogy Kocsis Máté, hát kb. Annyira, hát na, szóval ő nem a legbékésebb valaki. A Lázár János rosszul lehet, csak néha meg ő is így kikacsingat. És én értem, hogy egy ilyen háborús logika kell, csak hogyha túltolja ezt az ember, akkor hitelen azt mondja, mint 22-ben történt, pont fordítva, hogy a Márki-Zay Péter jelentette meg, vagy jelentette a háborút, és az Orbán pedig a békét. Most szerintem egyáltalán nem ez a helyzet van, és szerintem ez egy veszélyes dolog rájuk nézve, hogy nagyon mennek bele ebbe a militáns állapotba, és egy olyan pontra kezdünk el eljutni, amit egyébként sajnos én erre számítottam, de gyorsabban vagyunk ott, mint ahogy gondoltam, hogy egymásra tromfolnak, tehát emelik egymással szembe a téteket a két oldal, és az egyik oldal kormányon van, és minden eszköze megvan, a másik oldalnak meg szerintem többsége van a társadalomban, ezért minél nagyobb a többsége, annál erőszakosabbá válik a kormányzati oldal, és annál jobban próbálja még jobban stromfolni dolgokat. És olyan helyre jutottunk el most, mind a nemzetbiztonsági kérdésekkel, mind a honvédelmi bizottságos, szegény Kósa Lajosos ügyekkel. Most tényleg szegény, mert láthatóan már nem 100%-osan van képbe. Mindabban, most nem viccelek, nem tényleg úgy látszik ki kívülről, mindabból, hogy egy ilyen nemzetbiztonsági kérdésé vált a másik, vagy a többségben lévő pártnak a politikája, ez ennek a teteje, vagy ennek a vége, az. Tehát nem látom azt, hogy hogyan fognak ebben megfordulni. Ezt kell mondani, hogy hogyan lesz, hogy véget ér, és azt mondja, hogy ja, nem mégsem, inkább helyette beszéljünk inkább a csőszkunyhóban lévő, nem tudom kikről, mert most egyébként mindenki emeli a tétet, emelés. Én a Magyar Péter kommunikációjában nyilvánvalóan ő megy előre, mert hogy ők vannak azzal megfenyegetve, vagy avval megfenyegetve, hogy mennek a börtönbe, vagy el vannak víve. És ez a fajta, ennek a bevallása, ez a kérdés, ennek a bevallása, amikor egy kormányzat azt mondja, hogy már nem tudlak megállítani a politikai eszközeimmel, helyette lépek egyet előre, és akkor elkezdek jogi eszközöket felhozni ellened. A következő, azt most nem is akarom mondani, mik a következő eszközök, és most igazából átléptünk szerintem az egyesből a kettesbe, és ennek a következményei szerintem válthatatlanok.
De akkor röviden még Nagy Kanizsa előtt a fővárosról ejtsünk pár szót.
Meg a Lánci Tamásról.
Bármikor. Szóval, hogy mai hír, 10 milliárd forintot inkasztált a magyar állam. Igen. A főváros számlájáról. Igen. Elég nagy a káosz a fővárosi közgyűlésben. Mi fog kisülni ebből, hogy látod?
Halvány gőzöm sincs, tényleg. Nem tudom, és ugye az a problémám ezzel, és hogy ez a helyzet... Ugye Lehet, ez a harmadik egyenes, vagy harmadik, amit mondtam, hogy a kampányt hogyan kezdik el, hogy akkor elkezdenek életet lehelni például a Budapestbe, a Karácsony Gergelybe, és most nem biztos, hogy ebből partner, hanem inkább azt, hogy mit csinálnak vele, hogy pont mosott rá arra az állam, hogy le kell emelni 10.000 fontot a számlájáról, pont elkezdik ezt csinálni, szeretnék, lehet, hogy Toncsújtbe akarják vinni Budapestet. Ezzel nekem sok problémám van, most nem budapestiként is, de hogy inkább abban, hogy van a Karácsony Gergelynek egy olyan politikai vonulata, hogy lényegében 20 óta azt mondja, hogy csődbe fog menni mindjárt a város. És ugye mind a mesében a fiú, aki állandóan farkas kiáltott, most már nem tudom, hogy hány ember, és nyilván nem itt a fontos, hogy itt az emberek mit gondolnak, de hogy a nézőink közül is hány ember gondolja, hogy valójában megy csöndbe a város. Ez az egyik. A másik, amit talán szintén beszéltünk itt a vétóba, meg lett volna a Karácsony Gergelynek a lehetősége, még az első ciklusába, hogy egy csomó olyan eszköz birtokába, ami neki van, egy kemény kormányellenes politikát vigyen. Ő erre azt mondta, hogy ő erre képtelen, mert ő a kompromisszumokban hisz, meg ő nem az a vérmérséklete, robotosa, igen, és ugye majdnem kikapott a főpolgármester választáson, és nincsen többsége a közgyűlésben. Most így robog bele ebbe a gazdasági helyzetbe, ami láthatóan a Fidesznek az a célja, hogy óriási káoszt kavarjon, és azt mutassa, hogy ezek képtelenek kormányozni, hiszen ugye a közgyűlésben bennül ugye a Tisza pártnak is 10 képviselője, tehát őket is bevonja ebbe a helyzetbe, és ugye össze is köti ugye a Gyurcsány, vagy most már posztgyurcsányi DK Tisza koalíciót, és ott van mi ugye Vitézi Dávid, és ez egy ilyen teljesen kagyhalszban vannak.
Aktivizálódott az ellentét is.
Ez így van, és azt akkor sem fogom abba hagyni, akkor sem megyek a Lánci Tamáshoz, hogyha bármit, mert hogy két dolog van szerintem, amiről kell még kicsit beszélni. Az egyik az, hogy hogyan viselkedik a hatalomnak az ilyen kiszolgáló csapata, akik nem a miniszteri szintje, nem az országgyűlési képviselő, hanem egyel távolabbi, de belőle élő valamik. És ugye a Lánci Tamás, aki ugye a Szemetes Védelmi Hivatalnak a kinevezett elnöke, és ugye majd a listázásnak a listák atya, ugye az édesapja, ugye Lánci András, aki politika, filozófus, tanár, szednapokat megélt tudós ember, aztán most már a Fidesznek az egyik ilyen furkós botja, és két dolgot csinált az elmúlt két hétben, mindkettő szerintem nagyon érdekes, és érdekes, hogy milyen állapotban van a magyar jobboldal, vagy fideszes közélet. Az egyik az, hogy nyíltan megfenyegette az MTA-t, hogy most itt van az ideje már a kommunistátlanításnak. 2025-ben itt van az idő, tehát, hogy aki még ott van kommunista, aki mondjuk 90 és a 100 között lehet, azt most akkor itt az idő, most már kiszedjük onnan. Mondja ezt egy olyan MTA vezetés, amik egyébként nyíltan jobboldali érzelmű vezetője van most az alapítvány. De ez a kevésbé érdekes, ez csak egy ilyen kis csillag, ami viszont érdekesebb.
Ez a csokkal kapcsolatos.
Az pedig az, hogy azt mondja ugye Lánci András, akiket nem tetszik a Orbán rendszer, az akkor gondolkodjon el azon el, hogy fizesse vissza azt, amit a rezsi csökkentésből kapott az Orbán rendszertől. És akkor az ember így néz, hogy te mi a jó Isten mondasz, tehát hogy tényleg az a mondásod, hogy a közös országunkban, a közös magunk által befizetett adóinkból lévő közfinanszírozásból valakinek, akinek nem tetszik a rendszernek, vissza kelljen fizetni valamit, mert ő mást gondol. És ide jut el 2025-ben, hogy ez a logika, amiért részt kell venni, az Orbánra kell szavazni, és ez pontosan ugyanez a logika volt, azért gyönyörű, mert az MSZMP végnapjaiban, a 80-as évek végén ugyanezt mondták egyébként a Fideszre, hogy ezek a gyerekek, hát a mi pénzünkből tanulnak itt ezeken a helyeken, mit ugrálnak itt a rendszer ellen. Na mindegy. És a Lánci Tamásról pedig annyit, hogy amikor nem tudok aludni, akkor van ilyen, akkor szoktam olvasgatni, mert ugye jogász vagyok, de már igazából nem, tehát csak, hogy mondjam, csak végeztem jogászként, és szoktam olvasgatni jogszabályokat, amik tényleg érdekesek, és hogy olvassam fel neked ezt, hogy a Lánci Tamásról a saját törvénye hogyan nyilatkozik. A Szuverenitás Védelmi Hivatal elnöke pártpolitikai tevékenységet nem folytathat, párt nevében vagy érdekében közszereplést nem vállalhat. Pont.
Jó, akkor térjünk rá Nagykanizsára, ami igen, azért is egy érdekes település, mert ugye DK-s a polgármester, igen. Horváth Jácint. Ugye a DK házatáján most nagy változások vannak, Dobrev Klára aktivizálta magát, és nagyon érdekes.
Nem vagy a DK szakértő.
Nem vagyok a DK szakértője, de nagyon izgalmasnak találom egyébként azt, ahogyan most Dobrev Klára pozícionálja magát és a pártját, tehát hogy egyrészt önmagát egy ilyen feminista keretezésben próbálja újra brendelni, tehát hogy eddig volt a macsó kultúra, és ő most ezt szeretné egy új nyelvezettel megtölteni a közéletet, ezt a Telexen is nyilatkozta és kritizálta ezt a férfias harci beszédmódot, illetve van egy olyan keretezés is, hogy ő most ideológiailag baloldalra pozícionálja a pártját, és megpróbálja megszólítani a baloldali szavazókat, akiket szerinte jelenleg senki nem szólít meg, mert az ő fogalomhasználata szerint van a kormányzó jobboldal és az ellenzéki jobboldal, és senki nincs a baloldalon. Ugye ez azért nagyon érdekes, mert ugye nem olyan régen a Momentum talált rá egyszer az ideológiai arcélére, amikor ugye az EP választási kampányban elkezdték azt hangsúlyozni, hogy ők egy liberális párt. És kérdés, hogy mennyire hiteles, vagy mennyire lehet hiteles a választók számára Dobrev Klára üzenete mind a két szempontból, tehát ami az ideológiát illeti, azt is lehetne gondolni, hogy ez most nem egy ilyen morális pozíció, és a dolgozók megszólítása, hanem hogy látszik, hogy olyan a politikai tér, hogy most ott maradt hely igazából, és pragmatikus okokból választotta ezt, és az önmaga újrabrendelése, meg az, hogy most változás jön a DK-ban, hát ő volt miniszterelnök jelölt is, árnyék miniszterelnök, és ő a pártnak az egyik EP képviselője, tehát hogy az, hogy ő vele változás jön, az nem tudom, hogy mennyire jó üzenet, ha eddig is ennyire befolyásos politikusa volt a pártnak, de ennyit akkor Dobrev Kláráról és a DK-ról, de hogyha van hozzáfűzni valód, mondjad?
Három gondolat. Az egyik az, hogy nem csak a pártnak a fő arca, a miniszterelnök jelöltje, uniós vezetője volt, hanem a monogramja a pártnak a neve, csak úgy zárulj le. Ennyire nem vett benne részt. És a másik, amit nem tudok elmenni, és én az egyik, sokan vagyunk, és én egyik vagyok ezek közül, akik tényleg gyűlölik az apák fiúkozás, hogy akkor akinek a apja mit tehet, miről nem tehet, ezért is húztam vonalat a Lánci Tamás és Lánci András között, és próbáltam kicsit dicsérni a Lánci András, egyébként tényleg nagyon komoly politika-filozófiai művei voltak korábban, de az, amikor Dobrev Klára azt mondja, most idézem szintén őt, hogy én nem vagyok valakinek az unokája, lánya, felesége, na azért na. Szóval itt azért van egy, szóval ez egy határ, tehát nálam ez egy tényleg egy határ, szóval azért, tehát hülyének lehet mindenkit nézni, nem is probléma ez, mert a politikusok általában ebben vannak, aztán vagy bejön nekik, vagy nem jön be nekik, de azért mégiscsak ezért az ő, azért ezt azért nem. Tehát, hogy akkor mondj, tehát amit ő, tehát amit, én értem, hogy mit szeretnének csinálni, én azt gondolom, hogy amire ülő, hogy van-e Magyarországon képviseletlen baloldal, szerintem van. Szerintem az, hogy ezek az emberek nincsenek megszólítva, azt a DK-nak a hibája. Az, hogy mi lesz 2026 után, lesz-e olyan párt, ami képes majd megszólítani baloldali embereket, nagyon remélem, hogy lesz. A DK-nak 15 éve nem sikerült ezt megtennie, a felében az ő vezetésével, de az, hogy azt mondani valaki, hogy ő csak úgy a semmiből termett itt elő, és most hirtelen ő lesz az elnöke a pártnak, szerintem az olyan szintű cinizmus az ő családi hátterével, ami szerintem minden jó érzésű embernek azért valahogy elkezd tőle azért biszketni a bőre. És az egész Gyurcsány kérdés, nem Gyurcsány kérdés, szóval én nem hallottam semmi más az elmúlt x évben, hogy a gyurcsányzásnak mennyire nincsen értelme, meg hogy mondták ők, hogy ezt igazából semmifajta hatása nincsen, és most pedig, ugye ebben az ominózus telexes interjúban Fábián Tamással és egy DK szakértő újságíró, akinek nem tudom a nevét, elnézést értem, majd biztos, mert a Kamilla mondja, szóval, hogy ebben az interjúban, ugye ő azt mondta, hogy azért kellett elmennie a Gyurcsánynak, hogy ne lehessen többet gyurcsányozni. Tehát ez is egy értesz, hogy ez most hogy is van ebben a dologban. És többször is mondtam, az a DK-val, a DK mint párttal, a pártnak a tagjaival, nagy részükkel, valójában semmi baj nincsen. Jó szándékú baloldali emberek. A vezetői milyenek, az egy másik kérdés, hogy kevésbé jó szándékúak és kevésbé baloldaliak, de ettől még biztos valamiben hisznek és valamiért dolgoznak, és tényleg nagyon sokat is tudtak dolgozni. Hogy van-e ennek a megújulásnak értelme, van-e ebben a törvényi, választói törvényi helyzetben jogos és igazságos gondolat amögött, hogy ők indulnak külön, hát az már úgy nehezebb, mert ugye ismerjük a választási törvényt, de az, hogy még új lapot se tudnak rendesen nyitni. Hogy akkor azt mondja, hogy igen, én vagyok Dobrev Klára, édesanyám apró Piroska, tudjuk, hogy kicsoda ő, semmi gond, anyukám nem tettek róla, hogy ő az, honnan jövök, azt mindenki tudja. A férjem eddig 30 évig Gyurcsány Ferenc volt, már nem, az, nem a férjem, és szeretnék valami újat csinálni, ennyit kellett volna mondani. És nem azt mondani, hogy én nem vagyok senkinek senkije, és itt most jöttem így a semmiből, és eddig itt sem voltam, csak mert a hajam most már rövidebb. Tehát nem lehet így ennyire lenézni a választókat, nem lehet így nyitni az egyébként szerintem tényleg képviselet nélkül lévő baloldaliakat, és szerintem nem is fog ebből semmi kijönni. Én érzem azt, hogy nyilván van Dobrev Klárában egy ilyen megmutatás, vagy akkor most ő megmutatja, hogy hogyan kell ezt csinálni, vágy, és érzem, hogy van benne, egyébként tényleg van benne tehetség, és én többször is mondtam, itt is mondtam a saját számmal, mindenki DK-fóbiásnak gondol, részben igaz, de inkább gyurcsányfóbiás vagyok, de hogy, és nem véletlenül azért, mert 18 év, mindegy, kaptuk az egész Orbán rendszert többek között miatta a fejünkre, de amikor az árnyék kormány volt, emlékszel, még neked is mondtam, hogy maga az elgondolás papíron jól működik, akkor nem működik, amikor az embereket így néznek rá. Most működni fog a gyakorlatban, azt majd meglátjuk, de a lényeg azt hiszem, hogy egy rossz irány, az is egy rossz irány, hogy ugye az róla a cikkeket író újságokat elkezdi fenyegetni.
Igen, pont ezt akartam mondani, egyébként az interjút Fábián Tamás és Cseke Balázs készítették a Telexen, de akinek még érdemes megemlíteni a nevét, az Magyari Péter, igen, aki a Válasz Online-on írt egy cikket a lemondás, vagy Gyurcsány visszalépésének, igen, a körülményeiről. Ezt ajánljuk a nézőink figyelmébe.
Ajánljuk, és ugye az volt az első mondata, most nem akarom a vicces mondatát mondani Dobrev Klára, de ugye egyből beleszállt, hogy akkor ő megint hazudik róla. Szóval hogy fognak új lapot kezdeni a politizálásba? Ugye azt tudni kell, egy mondat csak az, amikor ugye 22 után Gyurcsány Ferencnek a lemondására így valaki csak így utalgatott, akkor egy akciót idetett a 444 ellen, hogy akkor meg fogjuk vívni minden csatáinkat, le fogjuk őket nyomni, és mindenki mondja le az előfizetését, szóval, hogy na.
Igen, most már Kocsis Máté egy platformra került Gyurcsány Ferencen, mert ő is arra buzdít, hogy ne olvassuk a 444-et.
Lehet, hogy ő is majd krimíró lesz, mint Gyurcsány Ferenc.
Igen, de mi egyáltalán nem
buzdít tartanánk
erre a nézőinket.
Kocsis Máté a magyar krimi. Kocsis Máté a magyar krimi, Agatha Christie.
Jó, tehát térjünk rá a városra, ahol vagyunk, Nagykanizsára.
Igenis.
Ez ugye a
miért vagyunk itt?
Zala 3-as OLVK-nak a központja, ami bekerült a vétó 54-es térképére, igen, szakértőink szerint, tehát hogy ez egy megnyerendő körzet ahhoz, hogyha az ellenzék leszeretné győzni Orbán rendszerét, ez egy szükséges feltétel. De hogyha ránézzünk a 22-es eredményekre, akkor nem egyértelmű, hogy miért került bele ez a körzet, ugyanis Cseresnyi és Péter 53%-ot szerzett, és az ellenzék kijelölt Horváth játszint 37,4-et, tehát igazából nem hiú remény, hogy ez a körzet megnyerhető?
Nem. Tehát ugye azért került bele, mert hogy ez nem nyerhető, hanem meg kell nyerni a kormányváltáshoz. Szóval úgy lesz, úgy jön ki az 54 a mi számításaink szerint, vannak persze más számítások is, hogy azért itt Zala megyében muszáj lenne egy közvetet elhújtani. És a legközelebb ehhez az állapothoz, ez a Zala 3-as körzet van. Többek között azért, mert ugye a város az ellenzéki vezetésű, ugye ellenzéki többsége volt 2019-ben is a városnak, akkor mi ugye fideszes polgármesterrel, és aztán ugye 24-ben Horváth Jácint pedig ugye megnyerte a nagykanizsai polgármesterséget, és többség tisztetett magának. És én abból indulok ki, hogy egy ilyen helyzet van, ugye Nagykanizsa nem volt mindig egy jobboldali város, ugye, tehát nem lottón nyert a Fidesz, hanem 2006-ban összet után, ha már itt a gyurcsányi fóbiámat mondod, vagy a gyurcsányi, ugye az érdekes dolog 2006, most nem csak az összöd miatt, hanem ugye amikor az összödi beszédet elmondta, annak most volt az évfordulója egy pár nappal ezelőtt, amikor nyilvános, hogy aznak lesz az évfordulója, és utána egy 2-3 héttel volt a választás októberében a helyhatósági. És a két akkori kormányzó párt, az MSZ, az SZDSZ, lényegében akkor sem is ült meg valójában, mert elvesztette például azokat a településeket, megyugvásokat, meg városokat, ahol egyébként előbb korábban évekig, vagy évtizedekig majdnem kormányoztak sikeres, vagy sikeresnek tűnő vezetőkkel. ez történt itt helyben is, hogy akkor ugye a Fidesz átvette a hatalmat, és ugye azért egy különleges hely, ahol járunk, mert hogy mit mondott az Ambrus, hogy hol van még ahol az országban még, ugye itt ezen a ugye itt minden egyes ciklusban új polgármester van. Igen. Tehát 90 óta minden ciklusban egy másik polgármester lesz, soha senki nem tud duplázni, soha nem tud senki megőrizni a hivatalát. Ugye Cselesznyi is ugye azért nem, mert ugye ő az országgyűlési képviselőséget választotta, de utána a Fideszben lévő belső ilyen-olyan gyűlölködés, utálkozás, kiszorítás miatt, ugye megállás nélkül mindig új képviselő van. Ilyen megyei város nincsen Magyarországon, de településből is azt hiszem csak egy, akit a szerkesztő kollega mondott.
De akkor beszéljünk is Cselesnyi és Péterről.
Jó, beszéljünk róla,
hadd mert semmilyen jel nem utal arra, hogy ne őt indítaná a Fidesz 2026-ban, és szerintem érdekelni a nézőket az ő politikai pályafutása, és az, hogy milyen karakterű jelölt lehet az, aki vele szemben esélyes.
Igen, és így még hozzátennék azt, hogy miért van benne az 50-i közöttben, mert ugye 2022 és 24 között a kormánypártoknak a támogatása 7%-kal esett vissza. Tehát 40% alatt van a Fidesz nagy kanizsán belül, ami azért megnyitja az utat egy esetleges OEVK győzelemre. Szóval Cselesnyi és Péterről azt kell tudni, hogy hát ő itt helyben egy ismert figura, egyébként ugye Nagykanizsának volt a polgármestere, a polgármesterből utána osztagyőrség képviselője, és osztagyőrség képviselőkből ilyen-olyan, így a B és C kategóriában mozgott a Fidesznek a rendszerében, annyiban nem, hogy mégis egy ilyen szikraszirádan hozta, vagy hozogatta a körzetét, és kicsit részt vett a kormányzásban, ugye volt egy rövid ideig államtitkára az Orbán kormánynak, és utána pedig ilyen különböző ilyen kormány, meg miniszterelnöki biztosként próbált minél nagyobb hatalmat magának összelapátolni. Ugye összeállított, hogy milyen titulusai vannak, ugye a Mura fejlesztéséért, az itteni ipari park fejlesztéséért, aztán mindenféle ilyen miniszterelnöki biztosi pozíciója van. A lényeg az, hogy ő azért, és ugye ez egy fontos pozíció, és ezért van egy fontos pozíció, és ezért van bajba, hogy ő tipikusan az a jósi képviselő, aki az itt lévő egyébként elképesztő mennyiségű. Ugye azt kell tudni erről a körzetről, hogy 81 település van benne.
Igen.
Tehát, hogy a Nagykanizsa az csak a központja ennek, és kb. A felét adja a lakosságszámnak, és 80 különböző
apró
falvak is, egy városon ugye még emellett, ugye Letenye, és ugye a többiek egyre kisebb és kisebb települések vannak.
És Súrd még egy nagyon izgalmas hely, mert ugyanis az ország karácsonyfájának egyharmad oda innen érkezik. Mindenképpen el szerettem volna.
És hogyha már így van, akkor nagyon érdekes egy helyekövényként Murakeresztúr is, ugye, mert a murakeresztúri polgármesterről ugye van egy szuper dokumentumfilm az ő élettörténetéről, hogy katolikus papként dolgozott ott Murakeresztúr, a később ugye elhagyta a rendet, és akkor ő lett a településnek most már másodszorra megválasztott polgármestere. Na, és akkor ennyit az érdekességről, helyi érdekességekről, de hogy ami fontos, az az, hogy ő tényleg úgy uralta ezt, remélem, hogy jól mondom, uralta ezt a közvetet, hogy ami itt fejlesztési pénz jön, azt ő kíséri. Azt hiszem, ez a nem perelhető kifejezés. Kíséri, és viseli a sorsát, és nem tudom, és gondos gazdaként nézi, mit történik vele. És amíg volt pénz egyébként, és az elég sok pénzet ide Zalába, ugye Zalának az érdekessége, hogy inkább ugye Palkovics miatt, ugye Zalaegerszeg volt a kiemelten támogatott város, ugye Megyeugóvára szintén Zalaegerszeg, ahol ugye rengeteg dolog történt az elmúlt, nem tudom, 15 évben, tehát fejlesztés ért abban a szempontból, hogy tényleg a magyar állam sok mindent hozott oda, van ott mindenféle gyár, a Rheinmetall, hogyha már a békepártyán, ugye, meg akkor még a béke az erőkkel, az erőhöz béke kell, és ott mindenféle dolog, ide kevés dolog érkezett, ami szerintem a Cselesznyi, és ellen szó, hogy azért, hogy mondjam, azért a nagyon sok nagy beruházás nem jött ide, az országos átlag alatt van egyébként az itteni embereknek az átlagos bére, szóval azért nem egy kimondottan, olyan szempontból az országos képest nem olyan kimondottan fejlett körzet, és ott történik a váltás, És ugye ez itt a kulcsa ennek a körzetnek, hogy 19-ben elkezdődik a városnak a visszafoglalása, először csak testületi többség lett, aztán később ugye az országban nagyon kevés helyen egyébként sikerült megőrizni a többséget, hogy nem vesztek egymással össze a felek, nem adták el egymást, vagy egymást a Fidesznek, hanem megőriztek valami fajta egységet, egyébként egy példás egységet, és így tudtak aztán egyre tovább lépni. Most az történt most, hogy lényegében Nagy Kanizsa egy ellenzéki város.
De ennek a sikernek mi volt a titka azon kívül, hogy
dolgoztak.
Nem húztak szét?
Dolgoztak. Szerintem jó, az alap is jó volt, szóval az, hogy nem a semmiből kellett bal oldalt csinálni, vagy ellenzéki oldalt, inkább ellenzéki oldalt, azt hiszem. Volt egy összefogás, ami aztán utána a pártok már eltűntek belőle a nevük mögé, talán az MSZP még ilyen, nem tudom, a pislákkal a jó szó, nem tudom, mi ennek a legkisebb, tehát hogy néha egyet villog, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. Itt azért van hagyománya, vagy volt hagyománya az MSZP-nek, nem volt soha nagy párt az MSZP itt, 2006 után aztán meg főleg nem, de azért valamennyire itt a helyi testületben vannak MSZP-s, vagy MSZP kötődésű képviselők, vagy hát igen, a többi feltet inkább hagyjuk. És a DK-t is ebben szabban hagyjuk, mert ugye úgy tudott lenni Horváth játszani, szerintem ő azért a DK-s, azért nem, hogy mondjam, tehát nem egy DK-s pólóba jár itt a városba, azt tuti, vagy nincsen férjem, feleségem, vagy nem tudom, bocsánat, unoka, lányom, felesége, nem vagyok senkinek, tehát, hanem ő inkább szerintem dolgozott. Az, hogy a Gyurcsány Ferencék ide rátelepültek erre, és saját maguk sikerének átadták be, nyilvánvaló az egy fontos dolog volt. És ugye itt tudott győzni, ugye Horváth Jászín szerintem egy olyan polgármester, aki azt az iskolát követte, ami egyébként nem a vétó kedvenc iskolát, de mégiscsak azért a számok őt igazolják, hogy lényegében azért országos politikai kérdésekkel hát minimálisan foglalkozik. Ugye, amikor nem aludtam, de készültem erre a műsorra, és nem a Lánci Tamásra gondoltam, meg megállva, igen, akkor ugye tényleg vissza kellett bennem, hát nem is tudom hány évet, abban, hogy bármifajta igazi politikai megnyilvánulást, vagy nem tudom, országos politikai megmondást lássak, ami szerintem azért probléma, hogy például, amiről beszéltünk, két törvény, vagy két ügy, mind az ukrán kérdés, mind a Lex Lánci, azért van azért olyan kérdések, amik szerintem egyébként egy polgármestert is szerintem foglalkoztani kéne, főleg úgy, hogy ő itt az ellenzéki politikának a vezetője, ugye ő egy megkötetlen ember, hát mégis csak az, hogy két cikluson keresztül most már másodszor, tehát másodszor van többsége, először van polgármesteri székbe, és ez van szerintem egy szerepfelfogási probléma, és itt ugye, hogyha, és akkor megint az országban nagyon sok helyen jártak, ugye hasonló kérdések vannak, Egerbe is voltunk, tehát sok helyen van ugyanez, hogy csak úgy lehet itt nyerni, hogyha valami, egyrészt nagyon meg kell nyerni egy embernek a nagykanizsai körzetet, mondjuk magát a várost. Úgy kell megnyerni, hogy az egy nagyon stabil győzelem legyen, és utána valamilyen módon legalább nullára kell kihozni a többi települést. És ez csak úgy megy, ha van egyrészt politikai egység, de van az is, hogy van politikai tartalom is. És egy ilyen városnak az a feladata az én szememben, hogyha az a cél, nem, az az alapgondolatunk, hogy a Nagykanizsának jobb lenne az, ha lenne kormányváltás, ha a városnak az érdeke az, hogy legyen kormányváltás, akkor, és Nagykanizsa ebbe az OLVK-ban van, akkor a polgármesternek az a feladata, hogy a politikai győzelmeit, sikereit egyrészt használja, és kijebb is kijebb tudjon menni ebbe a körzetbe, hiszen ebbe a körzetbe van benne a városa. Ő nem mondja azt, hogy igen, nem megyek oda, egyél arrébb letenyébb, nem megyek Súdra, mert hogy ott milyen jó karácsonyfa, de engem az kevésbé érdekel. Igen, és neki ezt érdekelnie kell, mert az ő és a városnak a jövőjét befolyásolja ez.
És de ugye a DK már be is jelentette a jelöltjét a 2026-os választásra. A
garancia győzelemre, hogy aki van jelöltje.
Igen, tehát Bodó László önkormányzati képviselő személyében, és ugye nyilván az lenne a logikus, hogyha DK-s a polgármester, akkor őt támogatnák. Okay. Illetve ugye a Tisza valószínűleg nem is fog kérni a régi baloldali pártok támogatásából, tehát hogyan oldható fel egy ilyen helyzet?
Jó, szóval hogy láttuk azt, amikor a polgármester úr, mint DK, mint összefogás képviselője a Cseresznyéssel megmérkőzött 22-be, hát közepes sikerrel járt, hiszen ugye vesztett. Azért azt, az nem kell azt hiszem, nem tudom, Török Gábornak lenni, hogy a Zala 3-as között azért nem a DK-nak a hazai terepe, tehát nem ilyen jelöltre van szükség, de, és van egy nagyon komoly de, olyan jelöltre van szükség, aki meg tudja szólítani egyébként először magában, Nagykanizsában a lakótelepeknek a lakóit, akik egyébként, és ugye ez ebben Bódi Mátyás és Kovács Tamásnak van erre egy kutatása is egyébként, hogy és itt nagyon is látszik Nagy Kanizsán is, hogy a lakótelepek hagyományos szocialista baloldali szavazói hogyan lettek évek során Fidesz szavazók. És például itt is a lakótelepi szavazók sokkal jobban Fidesz pártiabbak, mint összefogás, korábbi összefogás, vagy akár mostani Tisza pártiak. Na, és ami a lényeg, tehát ebben, és nem tudom, ezt hányszor kell elmondanom, de elmondom bárhányz, ugye ezért vagyunk itt. Ha több jelölt van, a Fidesz nyer. Ha egy jelölt van, akkor van lehetőség. Ha egy olyan jelölt van, akit a polgármester úr támogat, és beáll mögé, akkor annak komolyabb lehetősége van. De ez nem elég, ugye ez egy nehéz körzet. Tehát ez a listánk legalján lévő, tehát az 54 körül az 53. legnehezebb körzet. Ehhez az is kell, hogy azt a munkát valaki megtegye, ami egyébként valószínűleg Nagykon is a központtal kell, hogy elinduljon, hogy az embereket meggyőzze olyan helyeken, ahol korábban egyébként sikeres volt az ellenzék, de aztán kihalt, mert senki se oda se nézett valószínűleg nagy részben, hogy itt lehet valami mást is, lehet valaki másra is szavazni. Ehhez kell itt helyi vegyezottság, kell a polgármesternek szerintem a hatatós támogatása, kell annak a belátása, hogy meg kell, és szerintem ez a veletesztelem most még nem biztos, hogy megszületett, lehet, hogy megszületett benne, de nem született meg amikor csapatába, hogy az a jó Nagy Kanizsa számára, hogyha kormányváltás van. Nem biztos, hogy ez a jó, de én azt gondolom, hogy ha valaki ellenzéki polgármester választik, az a jobb. És akkor ennek van egy menete, hogy az ember hogyan tud egy ilyen dologba aktívan részt venni. De az a kulcsa, amit itt a horvát polgármester úr csinált, az egy komoly teljesítmény. Átvette, megcsinálta a kötelező dolgokat túl is csinált. Csomó dolgot csinált, amit máshol nem csináltak meg. Lecserélte a városi cégek vezetőjét, a Fideszt azért valamilyen szinten, hogy mondjam, helyén kezeli, vagy helyén rakta. De az, amiről mindig beszélünk, és az így, hogy mondjam, ez nem az kell, hogy mindenből országos politikai hírek folyanak, de direkt megnéztem az elmúlt 3 hét helyi híradóját. Megnéztem a 3 hét helyi műsorainak termését. Hát, hogy mondjam, ügyek zajlanak az országba, amikre van kihatás, egy Nagy Kanizsára is. Tehát nem csak az, hogy Budapesten ott, ahogy szokták mondani, körúton belül érdekes, hanem azért az egész országra nézve érdekesek. És mégis van egy eljutás, van egy penetrációja a helyi médiának, van mindenféle kiadványa, tévéje, rádiója, vagy rádió nincsen, de tévéje, műsorai, és anélkül, hogy a politikai térbe belépne ez a rendszer is, úgy nagyon nehezen fog menni, mondom még ezt, hogy nagyon a legalján van, és azért kell nagyon sokat dolgozni érte. De egyáltalán nem reménytelen, abszolút munka kérdése és jelölt kérdése, és az a kérdés, hogy beáll-e teljes erejével az a csapat, aki ezt a győzelmet csinálta 24-ben.
De akkor egy utolsó kérdés, még egy ilyen kampánytechnikai...
Lánci Tamásról.
Kampánytechnikai, hogy készül a kolbász jellegű dolog. Tehát ugye, ahogy említettük, ez egy apró falvas körzet, sok az olyan település, ahol 1000 fő alatt laknak, és Cseresnyi és Péternek a legyőzéséhez milyen ellenzéki ajánlat kell ezeken a helyszíneken, és milyen sajátos kampányfogásokat kívánnak meg az olyan települések, ahol 1000 fő alatt laknak?
Amit láttunk a 1 millió lépéses menetem, sétán, hogy kell hívni, nem tudom.
Mind a kettő szerintem megfelel.
Jó. Szóval azt láttam én kívülről, hogy ahova eljut az ellenzéki politikának a vezetője vagy vezetői, és elhiszik a településeken élők. Ugye a Fidesz 2 demográfiai csoportban vezet még most is. Az 1000 fő alatti településeken és a 65 évek fölöttieknél. Egy csomó mindent egyébként ide is célhoz. Tehát amikor felolvastam neked a, nem tudom, falu programot, a kocsma programot, az ide szól, az ATM ide szól. Itt az átfordulás, az a lelki átfordulás, amikor elhiszik ezeken a településeken élők, hogy van más, hogy létezik-e más, mint a Cseresznyi és Péter, vagy a Fidesz. Van-e erő abban a szervezetben, és amitől ők félnek, amiket lehet, hogy mondjam, lehet tudjuk nevetni, mert lehet őket lehűézni, egyik se igaz, se nem lehet nevetni, adjuk, se nem lehet őket lehűézni, hanem az ő félelmeiketre kell választ kapni. És azt sose felejtsük el, hogy azokon a települések, amikről beszélek, ezek a fajta ilyen őrületek, mint hogy nem tudom, Ukrajnából, akik lévő kémek, nem tudom, mit csinálnak itt Magyarországon, azért jobban eljut, mint máshova. Egyszerűen azért, mert így működik a rendszerük. Szóval ezeket olyan települések, ahol egyrészt fontos az online jelenlét, de az kevésbé fontos az offline jelenlétnél, hogy fizikailag lássák az embereket. És azért, ugye van egy csomó ilyen nehéz körzet, Baranya 3, ahol te születtél, az is egy ilyen nehéz körzet, mert rengeteg település van, iszonyú nehéz lejárni. Nem azt mondjuk, hogy bejök a kocsiba, és akkor egy nap alatt megcsinálom, hanem bejök a kocsiba, és egy hét alatt csinálom meg. De hogyha mindenhol van egy ember, vagy van két ember ezek a településeken, akikben van akarat, bátorság, meg a reményre való vágy, akkor ezeket kell nagyon gyorsan egyébként láncba kötni, és mondom még egyszer, a kulcsa, tehát akkor a kulcsa, hogy nem tudom, mint egy városnak a kulcsa, az az, hogy Nagykanizsán nagyot kell nyerni, és Nagykanizsai politikai elitnek és a politikai tudásnak egyfele kell húznia, ami biztos, hogy nem az, hogy több életet kell egyszerre támogatniuk.
Köszönöm Bálint a beszélgetést.
Én köszönöm.
És nektek is köszönöm a figyelmet. Jövő héten is lesz vétó, és június 12-én évadzáró vétó lesz Szentendrén. Jegyek már kaphatóak, ezeket megtaláljátok a leírásban. Sziasztok!